Már csak ma gyűjthetik az aláírásokat a pártok, délután 4-ig lehet leadni az ajánlásokat az EP választásra. Kijevbe érkezett az amerikai alelnök, Joe Biden amerikai gazdasági segítséget ajánlott Ukrajnának. Utasnak álcázva menekült a hajóról a dél-koreai kompkapitánya, az államelnök szerint viselkedése gyilkossággal ér fel. Jó napot kívánok! Ma délután 4 óráig adhatják le a támogatói aláírásaikat azok a pártok, amelyek indulnak az európai parlamenti választáson. 22 párt kérte ki az ajánlóíveket, és közülük eddig 5 vitte vissza az érvényes ajánlásokat a választási bizottságnak. Ha a többi 17 jelölő szervezet délutánig nem viszi be a 20 000 érvényes ajánlást, akkor nem indulhat az EP választáson.
A állítások nyilvántartásba vétele következik.
Szombaton 3 párt indulását vette nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság az európai parlamenti választásokra.
Benyújtott több mint 20 000 ajánlást.
A pártoknak legalább 20 000 érvényes támogatói aláírást kell összegyűjteniük az induláshoz. Többet is lehet, de a bizottság csak 20 000-ig számolja át az érvényes aláírásokat.
11 igen és 0 nem szavazattal a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette.
Eddig 5 párt adta le a megfelelő számú ajánlást. A múlt héten regisztrálták a Fidesz-KDNP és a Magyar Szocialista Párt EP listáját. Szombaton pedig a Jobbik, az Együtt PM Szövetség és a Demokratikus Koalíció is leadta az ajánlásokat, és őket is nyilvántartásba vették. Összesen 22 párt és pártszövetség kért ajánlóíveket, ennyien indulnának. Eddig 5 adta le az érvényes számú ajánlást, így a pártok többségének, vagyis 17 indulónak már csak kevesebb, mint egy napja maradt összegyűjteni a 20 000 ajánlást. A Nemzeti Választási Bizottság elnök helyettese arról is beszélt, csak azok a pártok szerepelhetnek majd a szavazólapon, amelyek határidőre leadják az ajánlásokat. Brüsszelben és Strasbourgban 751-ből 21 magyar uniós képviselő lesz a következő 5 évben. 5 hét múlva őket választják. A szavazás lényegében ugyanolyan lesz, mint 2 hete. Az EP választás szavazólapja is hasonló lesz ahhoz, amilyen a pártlistás szavazólap volt április 6-án. De csak azok a pártok kerülnek rá, amelyeket kedd délutánig regisztrálnak. Csak egy szavazólapon kell majd x-elni, és csak azok voksolhatnak, akiknek van állandó magyar lakóhelyük. Ha valaki több uniós ország állampolgára is, vagyis például a román állampolgársága mellé felvette a magyart, és van magyar lakcíme is, akkor el kell döntenie, hogy melyik uniós ország EP választásán szavaz. 2 helyen ugyanis nem lehet. A kárpátaljai és a vajdasági magyarok, mivel nem uniós országban élnek, csak a magyar EP választáson vehetnek részt, és azt is csak akkor, ha van lakóhelyük Magyarországon. Aki külföldön tartózkodik majd az EP választáskor, az a nagykövetségeken és konzulátusokon szavazhat. Ehhez május 17-ig kell kérniük a külképviseleti névjegyzékbevételt a lakóhely szerinti jegyzőtől. A szavazás mindenhol a magyarral egy időben május 25-én vasárnap lesz. Az amerikai kontinensen viszont az időeltolódás miatt előző nap szombaton tartják a szavazást.
Szakértők szerint 400 milliárd forintnyi olyan hitel van az embereknél, amelyeket érdemes új forint hitellel kiváltani. Jelenleg rendkívül alacsonyak a kamatok, és akár 5 éves fix kamatozást is választhatnak az ügyfelek. Egy 10 milliós hitel esetében így évente akár 170 000 forintot is meg lehet spórolni.
Majdnem duplájára emelkedett a havi törlesztő részletünk.
2005-ben csaknem 5 millió forintnyi svájci frank alapú hitelt vett fel a Salgótarjáni Andó család. Azért választották ezt a konstrukciót, mert a bankban ezt ajánlották nekik. Akkor azt gondolták, hogy megvalósult az álmuk, ugyanis egy 60 négyzetméteres panellakásból 90 négyzetméteres családi házba költöztek. Azóta viszont majdnem a kétszeresére növekedett a törlesztő részletük, ami nagyon megterheli a családi kasszát.
Úgy gondoltuk a szerződéskötéskor, hogy a kezdőrészlet összegét vállalni tudjuk a teljes futamidő alatt. Ez 42 000 forintos összeg volt, mind a kettőnknek van munkahelye is volt, és tehát biztosak voltunk abban, hogy ezt tudjuk teljesíteni, ám az elmúlt évek alatt hát kétségbejtő volt, ahogy megemelkedett ennek a törlesztő részletnek az összege.
2004 és 2008 között vették fel a legtöbb deviza, főleg svájci frank alapú lakáshitelt. A törlesztő részletek azóta azért növekedtek majdnem a duplájára, mert több mint 50%-kal nőtt az árfolyam, és az akkor alacsony kamatok mára 25%-kal lettek magasabbak. Ezzel szemben a forint alapú hitelek kamatai, főleg az alacsony infláció miatt az elmúlt években kevesebb, mint a felére csökkentek. Ezért a régi hiteleket érdemes új hitellel kiváltani. Ráadásul ezeknél nincs árfolyam kockázat, és a kamatot is lehet hosszabb időre rögzíteni.
A három havi, egy éves, három éves vagy öt éves kamatperiódus lehet választani. Ez azt jelenti, hogy például egy öt éves kamatperiódus választása esetén a törlesztő részlet öt éven keresztül nem változik.
A hitelkiváltással évente több tízezer forintot lehet spórolni. Például egy 2004-ben 20 évre felvett 10 milliós svájci frank alapú hitel törlesztő részlete kezdetben 72 ezer forint volt, ami mára 126 ezerre nőtt. Ha ezt új forint alapú hitellel váltja ki az adós, akkor havonta 14 ezer forinttal kevesebbet, vagyis 112 ezer forintot kell fizetnie. Így évente majdnem 170 ezer forintot lehet megtakarítani, ami a hátra lévő 10 éves futamidő alatt 1 millió 700 ezer forintot jelent. Körülbelül ugyanilyen mértékű megtakarítás érhető el a régi 10-12%-os magas kamatok mellett felvett forint hiteleknél is, vagyis azokat is érdemes kiváltani. A szakértő szerint 400 milliárd forintnyi olyan hitel lehet az embereknél, amelyeket érdemes újra cserélni.
Születésnapi kiállítással ünneplik a 40 éves Rubik kockát az Egyesült Államokban, a közmédia pedig tematikus hétvégével készül az eseményre. A tárlatot New Jersey-ben az egyik legnagyobb tudományos múzeumnak számító Liberty Science Centerben Áder János köztársasági elnök és Rubik Ernő nyitja meg csütörtökön, mondta az M1 Ma reggel című műsorában Fűrjes Balázs, a budapesti Rubik központ létrehozásának kormányzati képviseletét ellátó kormánybiztos. A kiállítás 650 négyzetméteren mutatja be a Rubik kocka történetét, valamint annak a világra gyakorolt hatását, az általa megihletett logikai játékokat, mérnöki és művészeti alkotásokat.
Minden magyar ember büszke lehet a Rubik kockára, és büszke lehet Rubik Ernő teljesítményére és személyére is. Ugye 40 éves a Rubik kocka, és hát talán lehet úgy is fogalmazni, hogy most egész Amerika ezt ünnepli.
Felavatták a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia Pancsó arénáját Felcsúton. A nyitó ünnepségen Angel Maria Villar, a FIFA, vagyis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség alelnöke azt mondta, a stadion örök emléket állít Puskás Ferencnek, egyszer s mint ösztönző vonzerő a fiatal magyar játékosoknak. Az ünnepség előtt leleplezték a névadó egész alakos bronzszobrát. Orbán Viktor miniszterelnök, az intézmény alapítója úgy fogalmazott, azt szeretnék, hogy a fiatalok erőt merítsenek a szoborból, hogy miként lehet egy vidéki fiúból ünnepelt sztár. A kormányfő kijelentette, ez az alkotás nem csak a múltnak szól, hanem legalább annyira a jövőnek is.
A gyerekeké a jövő, Öcsi bácsi is azt mondta, tanítsátok a gyerekeket futballozni. Most a grundok már nincsenek, modern körülmények között kell a gyerekeket futballozni, tanulni. Én hiszem azt, hogy aki futballozni tanul, az jobb ember lesz. Aki sportol, az jobban fölkészül a felnőtt korra. Miért fosztanánk meg a gyerekeinket ettől a lehetőségtől?
A beruházás ellen a helyszínen tiltakozott a Demokratikus Koalíció ifjúsági szervezete, az Ifjú Demokraták és az Együtt PM is. Az ellenzéki politikusok szerint más célokra is fordíthatták volna azt a közpénzt, amelyből a Pancsó aréna épült. Kijevbe érkezett az amerikai alelnök. Joe Biden a legmagasabb rangú amerikai tisztviselő, aki a válság kirobbanása óta Ukrajnába látogat. Személyében az Egyesült Államok, az egységes és demokratikus Ukrajna, illetve a jelenlegi ukrán vezetés melletti amerikai kiállást kívánja nyomatékosítani. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet képviselője pedig Szlovjánszkban tárgyalt az orosz barát önkéntesek parancsnokával a genfi megállapodás végrehajtásáról. Közben Kijev felszólította Moszkvát, hogy a genfi megállapodásokkal összhangban nyilvánosan határolja el magát a kelet-ukrajnai szakadároktól.
Az ukrán vezetés szerint az orosz barát fegyveresek nem hagyják el a kelet-ukrajnai megszállt épületeket, és Moszkva sem veti latba a befolyását, hogy a genfi megállapodás betartására bírja őket. Ehelyett Kramatorszkban terepruhás állarcos fegyveresek ismét elfoglalták a rendőrkapitányság épületét, amelyet egyszer már elhagytak. Azt követelték, hogy adják át nekik a rendőrkapitányságon lévő fegyvereket. Húsvétkor a szintén orosz barát szakadárok által ellenőrzött Szlovjanszkba érkezett az EBSZ vezető képviselője, hogy a genfi megállapodás végrehajtásáról tárgyaljon, amelynek értelmében a szakadároknak el kell hagyniuk a megszállt épületeket. Bármilyen egyesség is született Genfben, azt nélkülünk hozták. Semmi közünk ahhoz, hogy ott mi hangzott el. Mi nem vagyunk agresszorok, ez a mi hazánk, mondta a tárgyalás után a város orosz barát önvédelmi egységeinek vezetője, aki hozzátette, nincsenek a városban orosz katonák, sem orosz állami képviselők. A kijevi vezetés szerint azonban orosz katonák vesznek részt a kelet-ukrajnai zavargásokban, ugyanúgy, ahogy az a Krím-félszigeten történt. Az amerikai CBS TV csatorna riportere rá is kérdezett az egyik szlovjanszki fegyveresre, hogy milyen nemzetiségű. Elárulja nekem, hogy orosz vagy ukrán? Én egy személy vagyok. Egy személy? Nem fogja elárulni? Nem. Közben Kijevbe érkezett Joe Biden. Az amerikai alelnök segítséget ajánlott az ukrán gazdaság rendbetételéhez. Ugyanakkor figyelmeztette az ukrán vezetést, hogy Kijevnek vissza kell szorítania a járványszerű korrupciót. Biden hangsúlyozta, a május 25-én tartandó ukrajnai elnökválasztás a legfontosabb az ország történelmében, és a megtartásához Washington kész támogatást nyújtani. Kiemelte, az Egyesült Államok hajlandó segíteni az ukrán vezetőknek abban is, hogy megteremtsék a nemzeti egységet.
100 fölé emelkedett a 7 nappal ezelőtti dél-koreai kombkatasztrófa áldozatainak száma. A parti őrség eddig 104 holttestet emelt ki a vízből, további 198 utast pedig eltűntként tartanak nyilván. Ők feltehetően az elsüllyedt hajótestben rekedtek, gyakorlatilag nem maradt remény arra, hogy életben vannak.
Szülők egy csoportja gyülekezik a parton Csindo szigetén. Azt kérték, hogy a dél-koreai parti őrség hajója vigye ki őket a tragédia helyszínére. A szülők gyerekei a hajótestben rekedtek. A 6 nappal ezelőtt felborult komp már teljesen víz alá merült. Már nincs esély arra, hogy élve kimentsék az áldozatokat. A katasztrófa okát még vizsgálják. A gyanú szerint a kapitány egy tapasztalatlan kormányosra bízta a hajó irányítását, és felügyelet nélkül hagyta a hajóhídon. Feltételezés szerint a komp túlságosan éles és gyors fordulót vett, és ez okozta a borulást. Az utasoknak azt mondták, vegyenek mentőmellényt és maradjanak ott, ahol vannak, a mentőcsónakokat nem engedték le. A 69 éves Lee Yeon itt még magabiztosan kormányozza a hajóját. A koreai kompvállalat reklámfilmjében azt mondja, amíg az utasok követik a személyzet utasításait, addig biztonságban vannak. Közben kiderült, hogy a kapitány a komp felborulásakor közel sem viselkedett ennyire felelősségteljesen. Elhagyta a hajóját és utasnak adta ki magát. A kapitányt egy felvétel buktatta le, amely a megmenekült utasok orvosi vizsgálatáról készült. Pókróccal körbecsavarta magát és az utasok közé vegyült. A dél-koreai elnök gyilkosságnak minősítette a kapitányhoz méltatlan viselkedést. A kapitányt azóta letartóztatták vétkes gondatlanság és a tengeri jog megsértése miatt, és őrizetbe vették a legénység 6 tagját is. A kompon 476-an utaztak, többségük iskolás volt. A búvárok eddig 104 holttestet emeltek ki a vízből, 198 utast pedig még keresnek, ők feltehetően a hajótestben rekedtek. A katasztrófát 174-en élték túl.
Egy kamion és 3 személyautó ütközött össze az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét közelében. A balesetnek könnyebb sérültjei vannak. A műszaki mentést követően az autópálya belső forgalmi sávján haladhattak csak az autók. Hatalmas torlódás alakult ki. Nem sokkal adásunk előtt indult meg a forgalom az összes sávban. Gyufával játszó gyerekek okoztak tüzet ma délelőtt egy Hajdú-Bihar megyei településen. Hajdú-Sámsonban egy 11 lakásos sórházban keletkezett a tűz. A tűzoltók 5 kocsival érkeztek a helyszínre, ennek ellenére sem tudták megfékezni a lángokat. 5 lakás vált életveszélyessé. A lakókat rokonoknál és szociális otthonokban helyezték el. 10 000-rel többen járnak kerékpárral dolgozni a legutóbbi, tavaly őszi bringáza munkába kampány óta. A kerékpározást népszerűsítő akció idén immár 7. éve újra elindul, és egészen május 30-áig tart majd. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára elmondta, a kormány kiemelt figyelmet fordít a kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtésére. Az elmúlt 4 évben 500 kilométer kerékpárutat adtak át és újítottak meg, és a tervek szerint tovább bővül a kerékpárút hálózat. László János, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke azt mondta, az idei kampány célja ismét az, hogy minél többen használják a biciklit a munkába járáshoz, és minél több cég támogassa azt.
Körülbelül 8000 vállalat az, aki már a kampányba aktív résztvevő országosan, és aki tesz már azért, hogy a dolgozói a munkahelyükre kerékpárra menjenek.
A téli szünet után újra üzemel Európa egyik legnagyobb zenélő szökőkútja a Margit szigeten. Megújult és kibővült a tavaly újjáépített szökőkút zenei repertoárja is. Vannak köztük gyerekdalok, valamint komoly zenei és könnyű zenei blokkok is. A szökőkút a vízsugarakat ritmusra lövi fel, attól függően, hogy éppen milyen zene szól.
Vivaldi 4 évszak szimfóniáját, Brahms-tól a magyar táncokat, és Liszt Ferenctől a magyar rapszódiát is meg lehet hallgatni a Margit-szigeti zenélő szökőkútnál, amely a hétvégén indult újra a téli szünet után. Már az első napokban nagyon sokan voltak kíváncsiak a különleges előadásra.
Direkt ezért jöttünk ki, mert olvastuk az újságban, és felkeltett a figyelmünket, és a gyereket is azért hoztuk el, hogy lásson ilyet is.
Az 5 éves Martina táncra is perdült a szökőkút mellett. Ő édesapjával Lengyelországból érkezett Budapestre a húsvéti ünnepekre.
Water and music.
A víz és a zene együtt nagyon-nagyon szép. Úgy gondolom, ez egy remek ötlet. Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István Budapest főpolgármestere tavaly nyáron adta át az újjáépített Margit-szigeti zenélő szökőkutat, amely akár 10 méter magasra is fel tudja lőni a vizet a zene ritmusára. Ebben a szezonban újdonság, hogy a klasszikus művek és a popszámok mellett gyerekdalokra is készült koreográfia.
A legfontosabb szempont a zenék megfelelő dinamikája, illetve ritmus váltása volt. Ez ugye azért fontos, hogy a Margit-szigeti szökőkút egyedülálló technikai felszereltségét 100%-osan ki tudjuk használni.
A szökőkút októberig minden nap délelőtt 11-től este 10 óráig működik, óránként más-más zenei programmal.
Sport, majd időjárás jelentés következik. 16 óra 20 perckor jelentkezünk legközelebb. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, a délutáni órákban sem ússzuk meg csapadék nélkül. Délnyugat felől kiterjedtebb felhő tömbért el bennünket, ami vonul tovább észak-kelet felé, ez most már egyre jobban szakadozik, viszont a gomoly felhő képződésből újra termelődik a csapadék, záporok, zivatarok formájában, elsősorban északon, illetve nálunk a Dunántúl keleti részén a főváros környékén. Akár felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Mindemellett nem lesz túlságosan hideg az idő, éjszaka sem. Amikor csökken a felhőzet, már csak felvidéken, Kárpátalján eshet. Viszont ahol esett, napközben ott sűrű köd képződik, ami holnap délelőtt megszűnik, és a mainál több lesz a napsütés, de lesz gomoly felhőképződés. Ebből elsősorban északon többfelé, másút elszórtan záporok, zivatarok alakulnak ki. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!